Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra. Jó estét kívánok, Ciprus Éva vagyok. Főbb híreink először röviden. Holnap ismét összeül az országgyűlés, parlamenti vizsgálóbizottságok felállítása és alaptörvénymódosítás lesz a napirenden. Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Az esetleges békekötés hírére az olajár újból a hordonkénti $100 lélektani határ alá esett. Kigyulladt egy mozdony Kelemföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok, érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Következnek a részletek. Holnap ismét összegyűlnek az új országgyűlés képviselői. A kedden kezdődő plenáris ülésszakon várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Mészáros László összeállítása.
Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik meg az országgyűlés keddi ülésnapja.
A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere.
Még aznap a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró testület, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté Fidesz frakció vezető helyettes mentelmi ügyéről. A Mi Hazánk vezetésével alakulhatnak vizsgálóbizottságok, jelentette ki múlt pénteken a közösségi oldalán Torockai László. A Mi Hazánk mozgalom elnöke az X-en azt írta, ragaszkodnak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia működését vizsgáló parlamenti bizottságot javadalmazás nélkül ő vezethesse, mert egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedben a végrehajtókkal kapcsolatban, mint ő. Torockai László azt ígérte, garantálja, hogy az elszámoltatás ennek megfelelően a legjobb kezekbe kerül, ha irányíthatja a bizottságot, tette hozzá a politikus. Szerdán kezdi tárgyalni a parlament az alaptörvény 16. módosítását. A tiszás képviselők javaslata korlátozná a miniszterelnöki megbízatás idejét, kezdeményezné a szuverenitás védelmi hivatal felszámolását, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát pedig nemzeti vagyonként örökzítené. A képviselők emellett a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtási eljárások felfüggesztéséről is döntenek. A Fidesz hevesen bírálja a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozását, mivel szerintük az indítvány nem a demokratikus fékeket erősíti, hanem kifejezetten Orbán Viktor személye ellen irányul és jogilag is aggályos. A javaslat ugyanis a rendszerváltástól, azaz 1990-től kezdődően számolná a maximális időt. Az ellenzéki párt szerint ez a jogalkotás alapelveivel ellentétes, visszamenőleges hatályú szabályozást jelentene, ami megakadályozná, hogy a már összesen 20 évig kormányzó Orbán Viktor a jövőben újra miniszterelnök lehessen. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a javaslat veszélyes precedenst teremtene.
Önmagában a visszamenőleges hatály, amit múlt hét még az igazságügyminiszter asszony is átvadalom tervezett, az azt üzeni, hogy senki nincs biztonságban, hogy ha alkotmányozni lehet visszamenőleges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bármitől bármit el lehet venni.
A Tisza párt részéről cáfolták az ellenzék vádjait. Nyilvánvaló, hogy az alaptörvény tervezett módosítása nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre, írta a módosítás benyújtója Mellétei Barna Márton. A Tisza országgyűlési képviselője hozzátette, a tervezett módosítás tehát a hatályba lépését megelőző időre nem állapít meg kötelezettséget. Nem tesz kötelezettséget terhesebbé, sem nem von el vagy korlátoz jogot, vagy nyilvánít valamely magatartást jogellenessé. A tervezett módosítás a jövőre szól. A jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnöki válás tekintetében. Méghozzá olyan korlátot, ami erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét, hangsúlyozta a kormánypárti politikus.
Sólyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, mondta Magyar Péter a Telexnek adott ma esti interjújában. A kormányfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata, amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött, a nemzeti egység megteremtése. A miniszterelnök közölte, ha Sólyog Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját, de a posztra még nincs jelölt. A kegyelmi ügyről Magyar Péter azt mondta, biztos abban, hogy vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre, amelynek ráhatása volt a döntésekre. Közölte azt is, hogy egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan fennálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretnék felruházni a Tisza kormány. Beszélt az uniós pénzek hazahozataláról is. Hangsúlyozva, hogy rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak. Nyílt levélben reagáltak az Orbán kormány tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban korrupcióval vádolta őket. Úgy fogalmaztak, Orbán Anita éveken keresztül dolgozott velük az Orbán kormány külügyi rendszerében, belülről láthatta, hogy betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádjait, majd azzal folytatták, hogy Orbán Anita úgy jutott karrierje csúcsára, hogy elárulta volt kollégáit és szégyelje magát. Nem volt könnyű olvasmány, így reagált Orbán Anita a fideszes kormánytagok nyílt levelére. A külügyminiszter azt írta, éveken át belülről látta, hogyan bántja fel a szakmaiságot, a lojalitás, az ország érdekét, a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. Reagált Magyar Péter is. A kormányfő azt írta, hogy azok árulózzák Orbán Anitát, akik éveken keresztül elárulták a hazánkat és a magyarokat, és szerinte azt a külügyminisztert próbálják megalázni, aki a magyar emberekért és egy szuverén Magyarországért dolgozik.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Vita van Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. A német kancellár szerint Ukrajna nem tudja rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért egyelőre csak társult tagságot adnának nekik. Az ukrán elnök szerint ez méltánytalan, Volodymyr Zelenszky egyenlő feltételeket vár el. Közben brit sajtóértesülések szerint többen az anyagi támogatással sem értenek egyet. Több ország sem támogatja azt az elképzelést, hogy a NATO tagállamok a GDP-jük egy részét Ukrajna katonai támogatására különítsék el. Ambrus Robert összefoglalója.
Ukrajna uniós tagságát nem egyformán ítéli meg Friedrich Merz és Volodymyr Zelenszky. A német kancellár most nem teljes jogú tagságot, hanem társult tagságot adna Ukrajnának. Javaslatáról az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta. Friedrich Merz azt írta, nyilvánvaló, hogy nem lehet rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási folyamatot, ami nagyon összetett. A német kancellár politikai megoldásnak nevezi a társult tagságot, ami a béke folyamatokat is előmozdíthatja. Friedrich Merz levelében jelezte azt is, hogy továbbra is támogatja Ukrajna teljes jogú tagságát. Friedrich Merz javaslata méltánytalan. A Reuters szerint ezt írta az ukrán elnök Ursula von der Leyennek és Antonio Costának. Volodymyr Zelenszky kijelentette, Ukrajna Európát védi, megérdemli, hogy egyenlő jogokat kapjon. A társult tagság azt jelenteni, hogy Ukrajna hozzájutna uniós forrásokhoz, képviseltetné magát a vezetői találkozókon, szavazati joga azonban nem lenne. Az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásokról nincs teljes egyetértés, legalábbis erre utal a The Telegraph értesülése. A NATO-ban felvetődött javaslatként, hogy a tagországok a GDP-jük 0,25%-át Ukrajna katonai támogatására különítsék el. A brit lap úgy értesült, a tervet az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Spanyolország sem támogatja. A Kiev Independent arról ír, a NATO júliusban Ankarában tartja éves csúcs találkozóját, Mark Rutte NATO főtitkár pedig abban reménykedik, hogy a tagországok megállapodnak Ukrajna további támogatásáról. A NATO tagországok külügyminiszterei múlt héten Svédországban egyeztettek. A svéd külügyminiszter az orosz fenyegetés elleni határozott fellépés mellett állt ki. Oroszország továbbra is veszélyezteti az egész euróatlanti térség biztonságát, és teszteli a készültségünket. Itt nálunk a partoknál szinte naponta haladnak el az orosz árnyékflotta hajói, így finanszírozva Oroszország háborúját Ukrajna ellen. Ez megerősíti annak a fontosságát, hogy a NATO korlátozza és ellensúlyozza Oroszországot, mondta Maria Malmers Stenegaard. A NATO főtitkár is hasonló véleményen van. Mark Rutte is úgy látja, hogy Oroszország közvetlen fenyegetést jelent az euróatlanti biztonságra.
Továbbra sincs fegyvernyugvás az orosz-ukrán fronton. A moszkvai és a kijevi haderő újabb és újabb légicsapásokat mér egymás területére. Részletek Iváncsik Attilától.
Három civil is megsebesült Dnipropetrovskban, amikor az oroszok a kelet-ukrajnai régiót harci drónokkal támadták. Az ukránok válaszként az oroszországi Belgorod megyére mértek ellencsapásokat. Közben az ukrán hatóságok befejezték a kárfelmérést a Kijevet ért hétvégi légicsapás sorozat kapcsán. A jelentés szerint 300 épületben keletkezett jelentős kár, ezek fele lakótömb. A sebesültek száma meghaladta a 100-at, ketten pedig életüket vesztették. Sajtóbeszámolók szerint Ukrajna úgy próbálja fenntartani a harci drónok zavartalan gyártását, hogy a nagygyárak helyett 250 kisebb üzemet működtet. Így az orosz légicsapásoknak nincsenek egyértelmű célpontjai. Az Unión hírügynökség kiemeli, olyan technológiai cégek álltak át a dróngyártásra, amelyek korábban nem voltak jelen a hadiparban. Egy üzem hetente átlagosan 1000 támadó és elfogó drónt állít elő. Szakértők kiemelik, a pilóta nélküli repülőszerkezetek minden más fegyverzetnél olcsóbbak, és óriási pusztítást képesek végezni, így akár a háborút is eldöntheti, hogy Kijev vagy Moszkva fejlődik gyorsabban az ágazatban.
Zavargások törtek ki Ankarában, miután a rendőrség erőszakkal távolította el a legnagyobb török ellenzéki párt vezetőjét a párt székházából. A hatóságok egy bírósági határozatra hivatkozva jártak el, amely korrupciós ügyek miatt elmozdította a politikust a köztársasági néppárt éléről. A török vezetés tagadja Özgür Özel állítását, mely szerint politikailag motivált koncepciós per áldozatává vált.
Szégyeljék magukat, akik gázsprével és gumibottal támadnak ránk. Kidobhatnak minket az utcára, de mi nem itt ülve építettük fel az ország legerősebb pártját, hanem az utcákon és a tereken. Azt üzenem a kormány szánalmas végrehajtóinak, hogy nem számít, mennyi karaktergyilkossági kísérletet követnek el. A pártunk töretlenül halad előre a hatalom felé az úton.
Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. A formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra. Emellett megállapodás születhet Irán nukleáris programjáról, valamint az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünetről is. Az esetleges békekötés hírére az olajár a hordonkénti $100 lélektani határ alá esett. A teheráni tárgyaló delegáció semmilyen kompromisszumra nem hajlandó, ha az ország méltóságáról van szó, hangsúlyozta az iráni elnök. Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor azt mondta, esélyt adnak a diplomácia sikerének.
Úgy vélem, egy kifejezetten szilárd javaslat van az asztalon a hormuzi szoros újranyitásáról, valamint egy érdemi tárgyalás sorozat elindításáról a nukleáris kérdésekben. Remélhetőleg sikerül tető alá hoznunk az egyességet. Ahogy az elnök is mondta, nem siet és nem fog rossz alkut kötni. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Minden esetre minden esélyt megadunk a diplomáciának a sikerre.
Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a Hajj, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repülőterek működése, írt a közleményében a MOL, miután a Hungarokontrol vezérigazgatója a 24.hu-nak azt nyilatkozta, hogy a hormuzi szoros blokkádja miatt a következő 2-3 hónapban juthat el a kerozinválság olyan szintre, hogy folyamatosan kell járatokat törölni. Az olajtársaság azt is írta, a vállalat biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget. Fennakadásokra nem kell számítani. A Wizzair is reagált a hírekre. A légitársaság határozottan cáfolta, hogy a nyári időszakokban a kerozin hiány miatt folyamatos törlésekre kellene számítani. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. Erről beszélt az M5 podcast műsorában Varga Mihály, aki megjegyezte azt is, hogy a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát. A Magyar Nemzeti Bank elnöke ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az ideinél fontosabb lesz a jövő évi költségvetés, amelyből már látszik, hogyan képzeli el a jövőt az új kormány. Varga Mihály azt is mondta, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de bármikor készen áll erre, ugyanis vannak közös ügyeik. Ezek között említette az euró bevezetését. Szilágyi Béla összefoglalója.
Egy éve még a 404 forintot közelítette a hazai valuta az euróhoz képest, ami tavaly évvégére már elérte a 385-ös szintet. A választásokat követően 350 forintért is adták-vették az eurót a bankközi devizapiacon. Most 359 forint körül van egy euró. A pénzomás mértéke a jegybanki tolerancia sáv, azaz 3% alatt alakult. Elemzők szerint a jó értékek nagyban köthetők a Magyar Nemzeti Bank elmúlt egy évben végzett munkájához. Ez is közrejátszik abban, hogy Magyar Péter miniszterelnök együtt képzeli a közös munkát Varga Mihállyal, a jegybank elnökével, aki az M5 podcast műsorában elmondta, az MNB új vezetése legfontosabb alapfeladatára összpontosít, vagy is, alacsony legyen az infláció, és stabil legyen az árfolyam.
Nekem az a dolgom, hogy az infláció tekintetében a maximális teljesítményt tudjuk leadni, azaz a mérsékelt infláció, vagy minél kisebb infláció valósuljon meg. Ehhez párosuljon egy hatékony kamatszint, amely segíti a gazdaság működését.
Varga Mihály elmondta, még nem tárgyalt a miniszterelnökkel, de bármikor kész az egyeztetése, hiszen vannak közös aktuális feladatok, mint például az euró bevezetése, aminek a feltételeit már 2030-ra teljesíteni szeretnék.
Feltételek teljesítése önmagában az euró bevezetés nélkül is jót tesz a magyar gazdaságnak. Alacsony hiány, alacsony államadósság, normális alacsony kamatszint, amely segíti a vállalkozások és a háztartások hitelfelvételét. Tehát a feltételeket nem csak azért kell teljesíteni, mert majd valamikor be kell vezetnünk az eurót, vagy be akarjuk vezetni az eurót Magyarországon, hanem azért, mert ez jót tesz a gazdaságnak.
Ezeket a kritériumokat jelenleg nem tudja teljesíteni a magyar gazdaság, ezért a jegybank elnöke szerint most azon kell dolgozni, hogy ez mielőbb megváltozzon. Ez egy világos pályát jelöl ki az MNB vezetésének. Egyébként az euró bevezetéséről nem a jegybank, hanem a kormány dönt, tette hozzá Varga Mihály. A költségvetési hiányról külön beszélt az MNB elnöke, aki idén 6% feletti államháztartási hiányal számol, bár hozzátette, hogy a pontosabb elemzéshez meg kell várni a költségvetés átvilágítását. Varga Mihály az ideinél fontosabbnak nevezte a jövő évi költségvetést, amiből egyértelműen kiviláglik, hogyan is képzeli el a jövőt az új kormány, és nem meresleg a hitelminősítők is várhatóan ennek alapján döntenek Magyarországról. Az alapkamat 6,25%-os mértékével kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy törekszenek a kamatszint csökkentésére. Kedden egyébként ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank a monetáris tanácsa, amely komoly nyomás alá kerülhet. Elemzők szerint ugyanis az erős forint a csökkenés irányába hat, ugyanakkor az energiaválság továbbra is óvatosságra intheti a jegybankot. Varga Mihály az MNB alapítványainak ügyéről is beszélt. Elmondta, hogy tovább folyik a nyomozás, miközben a jegybank szakemberei a károk minimalizálásán dolgoznak.
Vagyonmentést kezdtünk el.
Az elnök szerint már eddig is tetemes összegeket sikerült visszaszerezni, az alapítványok pedig hamarosan megszűnhetnek.
Itthon jelentősen nőtt a kereslet az új autók iránt az év első 4 hónapjában. A Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete szerint a növekedést elsősorban a vállalati beszerzések és a lakossági kereslet élénkülése támogatta. Kocán Dávid összefoglalója.
Csak nem 10%-kal nőtt az új személyautók értékesítése az első 4 hónapban, az előző év azonos időszakához képest. A Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének adatai szerint január és április között több mint 48 ezer új autót helyeztek forgalomba. A hazai piacon továbbra is meghatározó szerepe van a belső égésű motorral rendelkező modelleknek, miközben jelentősen emelkedett a plug-in hibrid autók eladása. A legkeresettebb típus az utcai terepjáró. A magyar járműállomány átlagos kora magas, meghaladja a 16 évet. A megújulást azonban érdemben segítheti, hogy jelenleg akár 6 millió forintért is lehet új autót venni. Hívta fel a figyelmet az Egyesület elnöke. Knezsik István hangsúlyozta, a vásárlásnál még mindig az ár és a fenntartási költség a két legmeghatározóbb szempont.
Hosszú időn keresztül sokkal több használt autó érkezett külföldről Magyarországra, mint új autó eladás volt. Igaz, hogy csak ezres nagyság. Rendben, de az első negyed évben több új autót sikerült Magyarországon eladni, mint a használt autók érkezése. Ez lehet, hogy az árfolyamnak is köszönhető volt, hogy nem volt üzlet, nem érte meg.
Minden tizedik értékesített jármű elektromos hajtású. Az elnök szerint egy környezetkímélő modell megtérülése miatt elsősorban annak lehet jó választás, aki évente legalább 40-50 ezer kilométert tesz meg.
Sok minden szól az elektromos autó mellett és ellen, ugye nagyon nagy a súly, hogyha nagy az akkumulátor, fejlődik ez a technológia, ez egy folyamatosan fejlődő technológia lesz a következő időszakban. Ugye meg kell oldani, hogy a töltési lehetőség valamilyen úton, módon, otthon és munkahelyünkön maga az út közben is rendelkezésre álljon. Ez még egy olyan út, aminek a végét nem látjuk.
A szervezet az év további részében mérsékelt kereslet növekedésre számít a legtöbb jármű kategóriában.
Sokan vállalnak diákmunkát idén-nyáron. A fizetések átlagosan 9%-kal emelkedtek. A fiatalok óránként 2200-2500 forintot kereshetnek, de az informatika területén például több mint 3000 forint az órabér. A diákmunka egyik legnagyobb előnye a 25 év alattiak SZIA mentessége. A diák szövetkezeten keresztül dolgozó fiatalok így szinte a teljes bruttó bérüket készhez kaphatják. A tiszatavi ökocentrum évek óta foglalkoztat diákokat, a fiatalok szorgalmasak és pontos munkát végeznek, mondja Sós Gergő, ügyvezető igazgató.
A turisztikai dolgokkal, az állatgondozási, állategészségügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi dolgokkal is megismerkedhetnek. A kommunikációs készségüket fejleszthetik, illetve az élet további részén sokkal könnyebben fognak ezáltal emberekkel kapcsolatokat kialakítani.
Átadták a felújított gyárfás kúriát, Székely Keresztúr egyik legismertebb műemlék épületét, ahol Petőfi Sándor utolsó estéjét töltötte a Segesvári csata előtt. Az udvarházban Árpád-kori leletek és több évszázados falt festmények kerültek elő. Megnyitották a korábban lezárt teraszt, és a még menthető bútorzatot is restaurálták. A legenda szerint a forradalmár költő az udvarház mellett álló körtefa alatt szavalta el az Egy gondolat bánt engemet című versét, ezért a kúria kertje ma a Petőfi kultusz egyik legfontosabb emlékhelye, mesélte Sándor Zsigmondi Bolya, a Molnár István Múzeum igazgatója.
Sok ezer ember azért jön ide, mert mégis a nemzet nagy költőjének a lábanyomát keresi. És nagyon érdekes minden nagy ember költő esetében a születés, és még titokzatosabb a halála, főleg olyan, mint a Petőfi, hogy nem tudjuk, hogy mi történt vele, viszont itt bizonyosan járt, vacsorázott a körtefa alatt, üldögélt, időt töltött, és itt hagyta az emlékét.
Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. A pünkösd jelentősége azonban jóval túlmutat egy hosszú hétvégén. A kereszténység az egyház születését, a Szentlélek kiáradását is ünnepli. A pünkösdi hagyományok a keresztény és ősi pogány elemek keveredéséből jöttek létre. Ezek a jó termés biztosítására, a gonosz elűzésére, valamint a párválasztásra és a legények avatására épülnek. Diekis Virág, a néprajztudományok doktora elmondta, pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavaszköszöntés, termékenységvarázslás szokás rendszerének lezáró ünnepe is.
A hosszú zöldágakkal, énekléssel, tavaszbehozással, párválasztással kapcsolatos ünnepkört lezárja. Itt már inkább a pártalálás, tehát a már meglévő kapcsolatoknak a kinyilvánítása, újra kezdődhetnek az esküvők, a pünköstkor fölállított májusfák is ezt a beteljesült szerelmet kezdik már jelképezni.
A torontói magyar közösség komoly zenei koncerttel és szent misével ünnepelte pünkösdöt a Szent Erzsébet katolikus templomban. Krisló Flóránd, az egyháztanács tagja elmondta, a templom évtizedek óta lelki és kulturális otthont jelent a helyi magyarság számára, ahol az ünnepek alkalmat adnak a találkozásra, az emlékezésre és a közös imádságra.
Számomra a pünkösd mindig valami különlegeset jelentett, a lelki megerősödést. Ilyenkor úgy érzem, hogy jobban rálátok a dolgokra, úgy érzem a Szentlélek egy nagy utat ad a kezembe, amivel rá tudok világítani lelkemnek azoknak a zugaiba, ahol általában nem szoktam benézni, és erővel tudok tovább lépni.
Kiadta első enciklikáját, vagyis pápai körlevelét a katolikus egyházfő. Az enciklika szerint a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, vagyis nem szabad engedni, hogy kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Kevesek hatalmi döntését, erkölcsét fejezze ki. 14. Leó úgy fogalmazott, nincsen algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá teheti a háborút. A pásztorlevél a nagyszerű emberiség szavakkal kezdődik, és a digitális kor emberre, társadalomra, a munkavilágára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg. Itt a krónika, 9:30 lesz 4 perc múlva. Megindulhatott a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófa védelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform. Továbbra is számítani lehet azonban járatkimaradásokra, késésekre, illetve rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pótlóbuszokkal lehet utazni. Víg András beszámolója.
Kezd helyreállni a vasúti közlekedés, folyamatosan érkeznek a vonatok déli irányból, de a menetrendet még nem tudják tartani. A vasútársaság munkatársai azt mondják, hogy ez a késő éjszakai órákra várható, tehát gyakorlatilag holnap hajnaltól várható, hogy ismét a menetrendnek megfelelően járnak a vonatok.
Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a MÁV vezérigazgatóját, hogy minden erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére és az utasok folyamatos tájékoztatására. Esténként újra lezárják az autósok elől a fővárosban a pesti alsórakpartot. Holnaptól, hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás holnap is, akár már negyed óra alatt leéghetünk a napon. Kovács Anikó bőrgyógyász arra figyelmeztetett, hogy a bőrdaganatok kialakulásának esélyét erősen növeli a többszöri leégés. A szakember elmondta, még nagyobb kockázatot jelenthet a későbbiekben, ha napsugárzás hatására hólyagok is megjelennek a bőrön. Hangsúlyozta, viseljünk kalapot, a megfelelő védelemért pedig még érdemes magas faktorszámú fényvédőkrémmel bekenni magunkat.
Azoknak, akik nem szeretnek gyakran kenekedni, nekik ezt tudom ajánlani, hogy reggel mielőtt elindulnak, akkor egy 100 faktoros nappal kenjék be magukat, és így azért csak egy későbbi időben kell újra kenegetni magukat. Érdemes egyébként az árnyékot keresni, amikor csak lehet azért a naptól elmenni, főleg ugye a 11 és 3 közötti órákban.
Időjárás jelentés.
Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. Budapesten 21 órakor 26 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1025 hektopaszkál, alig változik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is. Köszönöm figyelmüket, Ciprus Évát hallották, a viszonthallásra.
Műsor ajánlott.
legendárium.
Vendégünk a 80 esztendős Malek Miklós zeneszerző lesz, aki életmű koncertjére készül. Viktor Vasarely születésének 120. évfordulójára emlékezik a Fővárosi Szépművészeti Múzeum. Bloomsday Kortárs Összművészeti Fesztivál Szombathelyen James Joyce Ulysses című regényének szombathelyi származású főhőse tiszteletére. És Bábszínházi Seregszemle Debrecenben Vonal Fesztivál címmel.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.